Theo Hayez Belgiumban élt családjával. Mint nagyon sok fiatal, ő is vágyott kalandokra, arra, hogy világot lásson. 2018. novemberében érkezett Ausztráliába Working Holiday vízummal. Egy héttel azelőtt azonban, hogy haza kellett volna repülnie Belgiumba, Theo eltűnt. Theo Hayez Belgiumban élt családjával. Az Athénée Royale Dudergem középiskolába járt. Mint nagyon sok fiatal, ő is vágyott kalandokra, arra, hogy világot lásson. 2018. novemberében érkezett Ausztráliába Working Holiday vízummal. Ez egy olyan típusú vízum, ami azt a lehetőséget adja meg a kalandra vágyóknak, hogy körbeutazhassanak egy adott országot. Egy héttel azelőtt azonban, hogy haza kellett volna repülnie Belgiumba, Theo eltűnt. Családja 2019. június 6-án aggódva hívta fel az Új-Dél-Walesi rendőrséget, mert nem tudták elérni a fiúkat, és a szállására a Wake Up Hostelbe sem érkezett vissza. Theo november 12-én érkezett Ausztráliába, ahol keresztapja fogadta és látta vendégül, a Melbourne-től 200 kilométerre nyugatra fekvő otthonukban. Theo egy hónapot töltött itt keresztapjával, annak feleségével és gyerekeikkel Atwayzi otthonukban. Egészen addig, míg nem Theo-nak lehetősége nyílt arra, hogy a minden év elején Melbourne-ben megrendezésre kerülő Australian Open tenisz tornán dolgozzon. 2018. december közepéig Theo Melbourne-ben maradt, de néhány napra visszatért keresztapjáékhoz Atwayzbe, hogy együtt ünnepeljék a karácsonyt. Ezt követően Sydneybe utazott, hogy új év alkalmából unokatestvérével, Lizával találkozzon. Januárban Theo Melbourne-ben maradt és az Australian Open-en dolgozott. Februárban Tasmániába ment egy svájci hátizsákos utazóval. A hátizsákos utazó alatt azt értem, hogy hozzá hasonlóan olyan fiatal, aki egy hátizsákkal a hátán nekivág a nagyvilágnak. Angolul erre a backpacker kifejezést használják. Miután visszatért, Theo találkozott unokatestvérével Lizával, és mindketten egy farmon kezdtek el dolgozni, ahol almát és körtét szüreteltek. Theo-nak alkalma volt egy kertészetnél is dolgozni, ami nem is állt tőle távol. Édesapja tájépítész, és ő maga is rendkívüli módon szerette mindig is a természetet. Sőt, nem csak szerette, de óvta is. Az egyik álma pedig az volt, hogy egyszer egy olyan autót tervez, amely semmilyen káros anyag kibocsátással nem szennyezi a földet. És éppen ezért környezetvédelemmel kapcsolatos technológiákról szeretett volna tanulni a főiskolán. Ezután más utazókkal együtt a közép-ausztráliai Alice Springsba utazott, majd északra. Ekkor már március volt. Alice Springsből Darwinba, Litchfieldbe, Kakaduba ment, március végén pedig Cairns felé vette az irányt. Látható, hogy minden alkalmat kihasznált, hogy új élményekkel, új tapasztalatokkal gazdagodjon. Egy álma válhatott valóra ezzel. Theo egy Cairns közelében élő családnál dolgozott egészen április közepéig. Majd elutazott, hogy meglátogassa a Great Barrier Reef-et, azaz magyarul a Nagy Korall zátonyt, ami földünk hét csodájának egyike, és valóban bámulatos és elképesztő látványt nyújt. 2019. májusában Theo a keleti parton lefelé utazott, s közben meglátogatta a Pünkösd szigeteket, amely egy 74 különböző méretű szigetből álló kontinentális szigetcsoport az ausztráliai Queensland központi partjainál, Brisbane-től 900 kilométerre északra. A Queensland államban található Agnes Wader nevet viselő, gyönyörű települést is érintette utazása alatt, ahol szörfözött, valamint a Fraser szigeteket, a Rainbow Beach-et, és Nyúszát, ahol szintén szörfözéssel mulatta az időt. Május 25-én Theo meglátogatta unokatestvéreit, Lizát és Michaelt Brisbane-ben. Velük vacsorázott és éjszakára is maradt. Másnap Theo busszal ment Gold Coastba. Május 29-én Theo busszal utazott Byron Bay-be, és bejelentkezett a Wake Up szállóba, délután 2:30-kor. A terve az volt, hogy június 3-án hétfőn elhagyja Byront, hogy június 8-án utolérje keresztapját Melbourne-ben. Amikor Theo utoljára édesanyjával beszélt, rendkívül izgatott volt a hazatérése miatt. És bár rendkívül élvezte az Ausztráliában töltött időt, már nagyon várta, hogy júniusban hazatérjen. Míg arra is rákérdezett az édesanyjánál, hogy esetleg szervezhetne egy bulit a házukban, hogy megünnepelhesse hazatérését a barátaival. Köszönöm. Kora este Theo és egy új barátja, akivel a szállóban ismerkedett meg, busszal a városba ment, hogy vegyenek némi alkoholt az estére tervezett grillpartihoz. Onnan egy Uberrel indultak vissza, és este 3:48 körül érkeztek meg a WK-ba. Ezzel szemben a videófelvételeken az látszik, hogy Theo és a másik férfi, akivel italt venni indultak, este 7 óra 46 perckor hagyták el az italboltot. Tehát nem akkor érkeztek meg a szállóba, hanem akkor indultak oda-vissza. Persze ez lehet csak apró pontatlanság, de azért megjegyeztem. Május 31. péntek. A nap, amikor utoljára látták Theo-t. A grillezés után Theo és rajta kívül még 5 másik hátizsákos utazó úgy határozott, hogy elmennek a helyi bárba, a Chicky Monkeys-ba. Az utat gyalog tették meg, este 21:35-kor érkeztek meg oda. Itt megint csak az időpontokra hívom fel a figyelmet. Az italboltból, amit sajnos nem tudok, hogy melyik volt, de nem lehetett túl közel, ha oda busszal, onnan vissza a WK-ba pedig Uberrel mentek. Este 7 óra 46 perckor indultak vissza a szállóra. Ha feltételezzük, hogy az Uber sofőr 5 perc alatt teljesítette is a távot, 9 perccel vagyunk este 8 előtt. Este 9 óra 35 perckor pedig már megérkeztek a Chicky Monkeys-ba, ami látható, hogy gyalog 20-30 percnyi sétára van onnan. Azaz a grillparti egy óráig tarthatott, ha feltételezzük, hogy nem töltötték az időt a bárba való készülődéssel. A Chicky Monkeys Byron Bay egyik, hanem a leghíresebb bárja, igen népszerű a turisták körében. Legalábbis népszerű volt, de akkoriban, amikor a következő események történtek, hétfőtől szombatig tartott nyitva, és sokkal több volt, mint egy beülős hely. Minden nap más programok várták az ideérkezőket. Megszokottnak számítottak a különféle nyereményjátékok is, amelyek révén a szerencsések készpénzzel, vagy különféle vásárlási utalványokkal lehettek gazdagabbak. És mindemellett este 7-től különféle ízletes, házias ételekkel kényeztethették magukat az éhes vendégek. Nem csoda tehát, hogy Theo sem tudott ellenállni a csábításnak és ellátogatott ide újdonsült barátaival. De kik is voltak ezek a hirtelen jött barátok? Hamarosan ez is kiderül. Theo 5 hozzá hasonló turistával ismerkedett meg a WK-ban, ahonnan egyikükkel együtt utaztak a városba szeszes italt venni, majd onnan vissza a szállóra. Az 5 fiatal közül 2 nő, akiknek ismert a teljes neve, de én csak a keresztnevüket fogom használni. Ellen és Aiden. Ők is 2019-ben érkeztek együtt Ausztráliába. Ők és még egy személy, egy Sander nevű fiatalember által elmondottakat találtam meg egy forrásban. Amikor a nyomozás során rákérdeztek a két említett nőnél, hogy miért arra a helyre esett a választásuk, azt mondták, hogy azért, mert oda volt nekik és Theo-nak is kedvezményre jogosító italkártyájuk. A bárban egy asztalnál ültek, jól érezték magukat. A biztonsági kamera meg is örökítette ezt, mint ahogyan azt is, amikor egyszer csak egy szakállas férfi ment oda hozzájuk. A felvétel alapján úgy tűnt, próbál beszédbe elegyedni Theo-ék asztaltársaságával, és közben a bárpult felé mutogat. Mintha csak azt mondaná. Gyere, meghívlak egy italra. Mint ahogy sok minden, sajnos az sem derült ki 100%-ig biztosra, hogy mit akart, vagy mit mondott a szakállas férfi. A nyomozás során mindkét lányt megkérdezték erről is, de érdemben egyikük sem tudott válaszolni. Elmondásuk szerint egyikük sem ismerte a férfit, és nem is tudtak róla semmit. De mivel mindketten kedvesek és közvetlenek, nem vették tolakodásnak az ismeretlen közeledését. Ellen annyit mondott, hogy talán a kedvezményes italkártya működéséről érdeklődött, vagy valami ilyesmi. Egy harmadik, egy német társuk sem tudott ettől sokkal többet hozzátenni a történethez. Tehát nem tudjuk, hogy ki volt az a férfi és mit akart. Viszont meg kell jegyeznem, hogy a források szerint nem ismerült fel a személye, mint akinek bármiféle köze lehetett volna Theo eltűnéséhez. Végül a társaság szétszélett, és a lányok egy idő után el is hagyták a bárt, mert kezdett számukra túl zsúfolttá válni. Ennek okán azt sem tudták megmondani, hogy Theo egyáltalán akkor még a bárban volt-e. A Sander nevű srác pedig összesen 20 percet beszélgetett Theo-val a bárban. Majd mivel ő csalódott a helyben, továbbállt. Itt ragadnám meg az alkalmat arra, hogy felhívjam a figyelmet. Soha ne hagyjátok egyedül egy társatokat. Felelősséggel tartozunk. Elsősorban magunkért, de másodsoron a környezetünkben lévőkért is. főleg, ha nem is teljesen egy vadidegen a számunkra az illető. És ezzel ezt a zárójelet bezárom. Most pedig kanyarodjunk vissza a történtekhez. Szóval miután az ismeretlen férfi megpróbált az asztaltársasággal szóba elegyedni, majd a társaság szétoszlott, elváltak egymástól és elhagyták a bárt, Theót leszámítva. Theó ott maradt, egyedül. Ez az a kérdés, amire oly sokan, elsősorban a család szeretne választ kapni. Azonban eddig a kérdések csak újabb kérdéseket szültek. Este 11-re Theó egyedül maradt a bárban, miután elszeparálódott azoktól, akikkel odaérkezett. Ekkor azonban a hely egyik biztonsági őre arra kérte Theót, hogy hagyja el a bárt. Ezt azzal indokolta, hogy a fiatal fiú már éppen eleget ivott. A Theó ügyében folytatott nyomozás során ez a biztonsági őr is beszámolt a történtekről. Azt mondtam neki, hogy kezd el részegedni, ezért ideje távozni a bárból, és nem is jöhet már vissza, mondta. Amire Theó csak annyit válaszolt, hogy oké. Este 11 után 7 perccel Theó eleget is tett ennek a kérésnek, és a kamera felvételein az látszik, amint kijön az ajtón és elindul. De vajon hová ment? Erről egy ideig pontos adatok állnak rendelkezésre, ugyanis a telefonján be volt kapcsolva a helyelőzmények funkció. Feltételeznénk, hogy visszaindult a Wake Up Hostelbe, ahol megszállt. De ahelyett, hogy arra indult volna, épp az ellenkező irányba kezdett el haladni. Alig egy perccel azután, hogy elindult, meg is állt a Kingsley Street-en egy percre. A telefonja a mai napig nem került elő, azonban a helyadatokkal együtt a Google térkép keresési előzménye is mentésre kerültek. Ezáltal megtudtuk, hogy ekkor a Wake Up Hostel címét írta be. Ebből kiderül, hogy valóban a szállás helyére akart visszatérni. Itt jegyezném meg, hogy a Google keresési előzmények révén arra is fény derült, hogy amíg Theó a többiekkel beszélgetett, rákeresett egy nem igazán ismert, aprócska városra, Korakira. De azt, hogy miért, senki sem tudja. De mint mondtam, a bár elhagyását követően a Wake Up Hostel címét írta be a Google térképbe, ezután 4 perc és 40 másodpercig haladt, valamivel több, mint 7 km/órás átlagsebességgel. Elsőre nekem kicsit gyorsnak tűnt ez a sebesség, ezért utána néztem, hogy egy ember átlag hány km/órával sétál. Az interneten azt találtam, hogy 3-5 km/órás sebességgel. Én alapvetően gyorsan szoktam sétálni, mondhatni folyton rohanok, ezért kíváncsi voltam, mit jelent a valóságban ez a 3-5 km/órás sebesség. Egy 2 kilométeres szakaszt átlag 4,7 km/órával tettem meg. Na már most ehhez képest Theó 7 km/órás sebessége csak nem a másfélszerese az én sebességemnek, ami, mint mondtam, igen sietős séta. Ebből az jön le, hogy Theó valamiért nagyon sietett. Egy személy, akit meghallgattak, azt mondta, hogy látta őt futni a Shirley Street-en, és bár nem zárható ki, hogy ez tényleg így történt, más, ennek ellentmondó információk állnak rendelkezésre, amelyek arra utalnak, hogy nem Theó volt az. Theó a Tennyson Street végén, a környéket körülvevő pokros, bozótos terület szélén megállt, és közel 7 percen keresztül várakozott. A telefon helyzete 3 méteres pontosságot szolgáltat. 23 óra 21 perctől azt feltételezzük, hogy Theó telefonjának mozgása megfelel Theó mozgásának, azaz továbbra is nála maradt a telefonja. A Tennyson zsákutca végén, ahonnan tovább csak a bozótos van előre, Theó visszafordul. Itt egyébként egy sportpálya, pontosabban krikettpálya is van. Ennek átment a másik oldalára, és a külvárosi utcákon haladt a Messenger Streetig. A Google adatai szerint csak nem 6 km/órás sebességgel ment, és útközben néhányszor megnézte a Google térképet is, amiben még mindig a Wake Up Hostelbe vezető útvonalterv volt megnyitva. Azaz látnia kellett, hogy nem a jó irányba tart. A Messenger Street felől Theó több külvárosi utcán halad át, amíg el nem éri a Main Streetet, ahol a külváros véget ér, és van egy tisztás, amely az Arakwell Nemzeti Parkra néz, onnan pedig az óceánra és a világítótoronyra. Innen Theó nem a Main Streetet választja, amely egyenesen Telo Beachre vezet, hanem egy különösen bokros pályán indul észak felé, átlagosan több mint 7,5 kilométeres óránkénti sebességgel, nagyjából már kocogva, nehéz terepen. A terület valóban bokros, bozótos, fákkal sűrűn tűzdelt, így nem könnyű benne haladni. És tegyük hozzá, hogy éjszaka van. Teljes sötétség honol. Ennek ellenére Theó gyorsan halad át a Nemzeti Parkon. mondhatni átrohan rajta. Megáll és újra megnézi a szállójához vezető útvonalat a Google térképen, de megint az ellenkező irányba indul, jobbra, egyre beljebb tartva a bozótosba. 23 óra 48 perckor Theo eléri a Telo Beach-et, és egy apró ösvényen kilép a bokrok közül. Közvetlenül a kijárat közelében van egy táborhely. Újra megnézi a Google térképet. Ezután elmegy a Telo Beach északi végén található Kazi Corner-be átlagosan 6 km per órás sebességgel. Közvetlenül éjfél előtt Theo elhagyja a Kazi Corner strandját, és bemegy a bokrok közé, egy meredek domb felé, ami szintén sűrű bozótossal övezett rész. Itt megáll, és 5,5 percen keresztül nem mozdul. Ezután kevesebb, mint 2 percbe telik, hogy visszamenjen a partra. Éjfél után 5 perctől nincs több helyelőzmény, de a Google szerint a Kazi Corner-ben volt. Június 1-én, 0 óra 20 perckor, Theo üzenetet küld egy barátjának a YouTube zenekarról a Messengeren. Korábban ez a barátja küldött Theo-nak egy Instagram posztot a zenekarról, amelyben a banda ausztráliai koncertjéről esett szó. Theo megkérdezi, hogy Ausztráliába jön-e a zenekar, és ha igen, azt tudja-e, hogy pontosan hová és mikor. Erre válaszként azt írja a barát, hogy nem tudja, de talán szeptemberben. Theo válasza erre az volt, hogy nos, szeptemberben, de mikor? Ezután a barát még 3 üzenetet küld hajnali 2 óra 33 perckor, amiket Theo már nem kapott meg. Egy 2021-ben megjelent forrás szerint ezeket az üzeneteket, amiket ekkor, 2019. június 1-én hajnalban Theo nem kapott meg, azaz az üzenet nem lett kézbesítve. Később valaki megnyitotta. Akkor a barát azt feltételezte, hogy talán a rendőrség volt az, de ebben nem volt akkor sem biztos. Képernyő fotót készített az üzenet állapotának változásáról, mert látta, hogy Theo unokatestvére közzétett egy posztot Facebookon, miszerint Theo eltűnt. Azt is elmondta, hogy az üzenetekben semmi szokatlant nem vélt felfedezni. Sőt, hozzátette, hogy Theo az üzenetet a ba szócskával kezdte, amiről szintén tőle tudjuk, hogy francia nyelvre jellemző, és bár nem mindenki használja, de Theo szokta. Így nem hitte, hogy bárki olyan küldhette volna az üzenetet, aki nem beszélt franciául. Theo néhány perccel azután, hogy elküldte az utolsó üzenetét, megnézte egy francia comedy sorozat, a Burger Quiz egyik epizódjának kezdetét a YouTube-on. A barát elmondta, hogy Theo szerette ezt a sorozatot. A barát azonban azt is elmondta ennek tudatában, hogy szerinte egyáltalán nem volt Theo-ra, nem logikus, hogy amikor lemerülőben van a telefonja, egy YouTube videóból néz meg 30 másodpercet. Ráadásul egy korábbi epizódot. És ekkor visszatért az üzenetváltásokra. Hogy tulajdonképpen bárki írhatta, aki beszél franciául. Szerinte elképzelhető, hogy valakinek meg akarta mutatni Theo a Burger Quiz-t. Hajnali 0 óra 55 perckor Theo egy WhatsApp üzenetet küld belgiumi mostaha testvérének, Emmának, a lány egy korábbi üzenetére válaszul. Egy csók emoji volt benne, egy francia szóval, merci. Hajnali 0 óra 56 perc Theo WhatsApp fiókjának utolsó regisztrált használati ideje. Mobiltelefonja jelét utoljára Byron fog környékén észlelték, hajnali 1 óra 42 perckor. Június 3-án Theo-nak ki kellett volna jelentkezni a szállóból, és busszal kellett volna Sydneybe mennie, de nem tette meg. November 2019-ben tettek közzé egy biztonsági kamera felvételt, amin egy Theo-ra hajazó személy sétál, abba az irányba, amerre Theo is ment volna, ha a VK-ba indul vissza. Az időpont stimmel, és az is, hogy a felvételeken látható sétáló srác a telefonját nézi közben. Azonban ezek a felvételek nem minősültek elég erős bizonyítéknak, ráadásul a korábban ismertetett helyadatok, Theo telefonján végzett tevékenységek, és az, hogy a sapkáját ott találták meg a bozótosban, amerre haladt, jelentősebb bizonyítékoknak számítottak. Június 6-án Theo anyja üzenetet küld Lizának és Theo keresztapjának aggódva, mert Theo nem válaszolt az üzeneteire, és 6 napig nem is hallott róla. Liza sem tudta elérni telefonon Theo-t. Felhívta a Greyhound Buses-t, és megtudta, hogy Theo nem ment el a korábban lefoglalt időpontban Sydneybe busszal. Theo keresztapja, GP megtudja, hogy Theo utolsó tranzakciói a Byron Bay-i Chicky Monkeys-ban voltak, és hogy a VK-nál fizetett a szállásért. Liza felhívja a szállót, és megtudja, hogy nem jelentkezett ki Theo június 3-án hétfőn, és a holmiát, beleértve az útlevelét, a hostelben hagyta. A szálló és a család akkor jelentik Theo eltűnését. Június 8-án szombaton a helyi önkéntesek segítségével megkezdődik a keresés Byronban, amelyet Theo unokatestvérei, Liza és Michael szerveztek a Facebookon keresztül. Június 8-án és 9-én a West Park Life Saver Rescue helikoptere partmenti kutatást végez Theo után. Június 9-én vasárnap a rendőrség kiterjedt szárazföldi, tengeri és légi kutatást végez a Byron-öböl térségében számos egység bevetésével. Michael, Liza és GP a környéket járta, hogy ellenőrizze a szálló felé vezető úton, hogy hol vannak biztonsági kamerák. Június 10-én a helyiek és más turisták csatlakoztak Theo kereséséhez. Átkutatták az Arakwal Nemzeti Parkot, majd a Telo Beach parkolójától a Main Street mentén a strandig bezárólag az egész területet. Június 11-én az önkéntes mentőszolgálat legénysége, kutyás egységek, vízimentők, a helyi önkéntesek és a rendőrség továbbra is kutatják a Byron-öböl hegycsúcsait, a várostól keletre, északra, valamint a strandokat és a mocsarakat egyaránt. Június 13-án Lauren Hayez, Theo apja megérkezik Byron Bay-be, hogy segítsen fia felkutatásában. Június 17-én Theo apja érzelmes könyörgéssel kéri Ausztráliát, hogy keresse tovább fiát. Azt mondja, reméli, hogy a WhatsApp együttműködik a rendőrséggel a Theo által utoljára küldött üzenetek dekódolásában. És ez ugye meg is történt. A rendőrség bevallotta, hogy továbbra is értetlenül álltak az ügy előtt, és minden nyomozási vonalat nyitva tartottak. A Sydney gyilkossági nyomozók csatlakoztak Theo felkutatásához. A rendőrség búvárai június 20-án csatlakoztak a kereséshez. Emellett drónokat és a rendőrkutyákat is bevetettek. A Brunswick-hegyi mentőcsapat csatlakozott a kereséshez. Június 24-én Vincent, Theo anyja megérkezik Byron Bay-be. A családtól váltságdíjat követeltek a Messengeren keresztül. Több ilyen üzenet is érkezett az elkövetkezendő hónapokban, de egyik sem tűnt valósnak. A Looking for Theo Hayes Facebook oldalt családja és a kutatásban résztvevő önkéntesek létrehozták. Június 30-án a belga rendőrség is megérkezik, valamint a szövetségiek. Július 2-án a rendőrségi mentőcsapat sziklamászói a világítótorony körüli sziklákat kutatták. 2019. július 3-án az Ausztrál Szövetségi Állami Rendőrség bejelentette, hogy Theo felkutatását leállították, de a nyomozás folyamatban van. A nyomozók a Byron Bay-i rendőrségen tájékoztatják a belga rendőrséget, valamint a családot, hogy az általuk leginkább lehetségesnek tűnő forgatókönyv szerint Theo a szikláknál szenvedett balesetet. Ezt követően a belga rendőrség elhagyja Ausztráliát és visszatér Belgiumba. Az önkéntesek, akik folytatják Theo keresését, egy szürke pumasapkát találnak július 7-én a Telo Beach melletti bozótosban. A sapka peremén a jól ismert kopás látható, és a helyzete pontosan megegyezik Theo egyik utolsó ismert helyzetével. Bár a DNS eredményeket nem hozták nyilvánosságra, a család biztos volt ekkorebban, hogy Theo sapkájáról van szó, hiszen pontosan ugyanolyan modellről és színről van szó, karimáján ugyanazzal a kopásról, ráadásul a pozíciója pontosan megegyezett Theo egyik utolsó ismert helyzetével. Július 12-én pénteken Theo apja és anyja hazarepül. Július 22-én az ausztrál rendőrség tájékoztatja a családot, nem találtak DNS-t, és ha a negyedik minta sem ad eredményt, akkor más vizsgálatot végeznek. Augusztus 22-e, csütörtök. A Sydney Search Dogs két kutyája, akiket emberi maradványok felderítésére képeztek ki, a Byron-öböl önkéntesei hívását követően a világító torony körüli, egyenetlen terepet járták. Szeptember 1-én Lauren Hayes visszatér Byronba, hogy beszéljen a rendőrséggel, de röviddel ezután visszamegy Belgiumba. Az önkéntesek megszervezik a Light the Night ünnepséget Theo számára a tengerparton. Liza, Michael, GP és családja jelen vannak, hogy tanúi legyenek ennek az érzelmes tisztelgésnek. Szeptember 16-án a rendőrség bejelenti, hogy Theo eltűnését az ausztráliai szövetségi állam halottkémi hivatala elé terjesztik. Időközben a nyomozás során számos apró részlet került elő. Gyakorlatilag egyik nyomtól, információtól jutottam a másikhoz, amíg ezt az esetet feldolgoztam. Nem csak az ausztrál, de számos külföldi lap is foglalkozik Theo Hayes eltűnésével mind a mai napig. Igyekeztem olyan információkat felhasználni, amelyekre hiteles forrásokat találtam. Ennek érdekében a közölt tényeket leellenőriztem. Amit nem tudtam ellenőrizni, nem használtam fel. Tehát Theo eltűnésének ügyét átadták a halott kémi hivatalnak. Az eljárást az Ausztrál Szövetségi Állam halott kémi hivatala folytatta le. Ez a hivatal folytatja le a vizsgálatot minden hirtelen, megmagyarázhatatlan, tisztázatlan haláleset ügyében, az állami halott kém vagy annak helyettesének vezetésével. Ennek a tárgyalásnak a felvételei a rendelkezésemre álltak, így ezeket is végignéztem. Emlékezzetek vissza arra, hogy Theo-t kidobt egy biztonsági őr a Chicky Monkeysból, mert állítólag igen erősen lerészegedett. Azonban a vezető halott kém összefoglalójából és más forrásokból is kiderült, hogy erre nem volt egyértelmű bizonyíték. A biztonsági kamerák felvételein az látszott, hogy Theo két korsó sört ivott meg a bárban, valamint a többi hátizsákos utazóval közösen vásárolt 2 literes borból ismeretlen mennyiséget fogyasztott korábban. A halott kém úgy fogalmazott, hogy nem kritizálja a Chicky Monkeys biztonsági szolgálatát, amiért kidobták Theo-t, mert szigorú előírásoknak kell megfelelniük, ami a lerészegedett emberek kezelését illeti. De egyértelmű jele nem látszott a felvételeken annak, hogy Theo az alkoholmérgezéshez közeli állapotban lett volna. Persze ez nem is zárható ki, mint hogy a felvételek nem értékelhetőek egyértelmű bizonyítékként. Emellett fontosnak tartotta hozzátenni azt is, hogy Theo-val aznap este a bárban tartózkodók közül senki sem számolt be arról, hogy Theo részeg lett volna, vagy furcsán viselkedett volna, és főleg arról nem, hogy Theo vagy bárki más szóba hozta volna a drogokat, vagy bármi nemű érdeklődést mutatott volna irántuk. Theo tiszta tudatállapotára utal egyébként az is, hogy már a Chicky Monkeysban rákeresett a Google Maps-en a bárra, azaz tudni akarta pontos helyzetét. Egyébként ilyet gyakran csinál az ember, főleg ha még felfedezni kívánja a környéket. Továbbá, amikor kidobták a bárból, ugye szintén a Google Maps-et használta, hogy útvonalat tervezzen vissza a Wake Up Hostelbe, amiről már azt is tudjuk, hogy pont az ellenkező irányba tartott végig. A család és még sokan mások is arra gondolnak, hogy bűncselekmény áll Theo eltűnésének, esetleges halálának hátterében. Vajon Theo találkozott-e valakivel, vagy valakikkel, és esetleg vele is tartottak az Arakwal Nemzeti Parkon át, a bozótoson keresztül a Talo Beachig? Theo családja a nyomozás során felhívta a figyelmet arra, hogy Theo körülbelül 7 percre megállt a cricket hálónál. A Google helyadatai pedig azt sugallják, hogy oda-vissza sétált, és a Google térképet nézegette. Bár a rendelkezésre álló adatok nem elégségesek annak megítélésére, hogy a navigáció folyamatos volt-e. Így felmerült annak lehetősége, hogy Theo esetleg találkozott valakivel, aki helyismerettel rendelkezett a környékről, és segített neki eljutni a Main Streetig. Ezután Theo a bozótoson át a partig ment. A közelben pedig egy táborhely van, egy kemping, pont ott, ahol Theo letért az ösvényről és a sűrű bozótosban haladt tovább. Ráadásul itt találták meg a sapkáját is. Az egyik nyomozó, név szerint Parker nyomozó bizonyítékot szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy a környék biztonságos, hiszen nem történtek itt erőszakos bűncselekmények, és főleg nem jelentettek turistákat érő támadásokat. Ezzel példátlannak titulálva egy esetleges erőszakos bűncselekményt. Tehát a hatóságok állítása szerint teljesen biztonságos a környék. Ezt 2022-ben a halott kém az összefoglalójában is elmondta. Valóban soha nem történtek különös dolgok Byron Bay-ben. Július 2020-ban emberi csontokat találtak Byron Bay közelében. Ekkor felmerült annak a lehetősége is, hogy a 2019. júniusában eltűnt Theo Hayes maradványaira bukkantak, de a vizsgálatok ennek lehetőségét kizárták. A csontok egy 42 éves nő, Thea Liddle maradványai voltak. 2019. októberében veszett nyoma. A két eltűnés igen közel esik egymáshoz időben. Theo Hayes ügyében érkezett egy névtelen tipp a Theo megtalálásának érdekében létrehozott weboldalon, hogy egy elhagyatott ház környékén kellene szétnézni. Ken Gamble magánnyomozó, aki pro bono ajánlotta fel szolgálatait Theo Hayes családjának, fel is kereste az elhagyatott ház tulajdonosának társaságában a kérdéses ingatlant, miután a rendőrség ezt a tippet szintén megkapta, de nem foglalkoztak vele arra hivatkozva, hogy hiteltelen. Azonban attól, amit a magánnyomozó ott talált, megdöbbent. Gamble nyomozó interjút adott a True Crime Conversation-nek, amiben elmondta, hogy a tippet egy olyan személytől kapta, aki állítása szerint hallott egy kis csoport között zajló beszélgetést, amely tagjai feltehetően ott voltak a Chicky Monkeysban azon az éjszakán, amikor Theo Hayes eltűnt. A csoport tagjai azt sugallták, hogy valószínűleg véletlenül halt meg, drog miatt, és a holmiát egy Nimbinben lévő, düledező házban rejtették el. De nem a 2019. júniusában eltűnt Tio helyezügyében jutottak előrébb. A 42 éves nő Thea Liddle személyes holmiaira bukkantak, akinek a maradványait korábban találták meg. Gamble átadta az információkat a Tio ügyében nyomozó hatóságoknak is, hiszen azonnal felvillant a piros lámpa a szeme előtt. De a Tio ügyében lefolytatott halottkémi eljárásban még csak meg sem említették elmondása szerint az általa feltárt bizonyítékokat. A legutóbbi 2021-es forrás szerint, amit találtam Thea ügyében, annyit tartalmazott, hogy az orvos szakértő nem talált sérülésre utaló nyomokat, ezért a halálokának megállapítására további vizsgálatokat és nyomozást folytatnak. Ennek másfél éve már. Tehát valószínűleg, ha van is előrelépés a 42 éves nő ügyében, azt még nem hozták nyilvánosságra. Azonban, ha valóban túladagolásban halt meg, azt toxikológiai vizsgálatokkal igazolni tudják többnyire, a szertípusától függően, még akkor is, ha már csak csontok állnak rendelkezésre. Ugye a névtelen tippadó, aki kihallgatta azt a beszélgetést, amiben te a halálát a drogoknak tulajdonították, nem feltétlenül jelentik azt, hogy a szer fogyasztásába halt bele. Jelenthette akár azt is, hogy a drog, mint indíték szerepelt a 42 éves nő halálában. Azonban olyan fizikai sérüléssel járó erőszakos halálnemek, mint a bármilyen fegyverrel, testi erővel elkövetett gyilkosság, magán a csontvázon is hagyott volna nyomot. Véletlen lenne, csupán a hasonló keresztnevekből adódó félreértés, és a névtelen tippadó tulajdonképpen eredetileg is Tiára, a 42 éves nőre gondolt, vagy Tio Hayesre. Ha az utóbbi eset áll fenn, akkor hogy lehet, hogy Tia holmiát találták ott, nem pedig valamiféle Tiohoz vezető nyomot? A két eset vajon összefügg? Utóbbi kérdésre, mint ahogyan sok másikra sem, nem tudok választ adni. A lehetőség ennek felmerült, és egy hitelesnek tekinthető forrást találtam erre vonatkozóan, de abban is csak annyi állt, hogy a rendőrség nem tud új információval szolgálni, hogy a két eset kapcsolódik-e egymáshoz, vagy sem. És akkor most figyeljetek! Mert bár a rendőrség szerint nem történtek Byron Bay-ben bűnesetek, turisták elleni támadások, mégis három olyan fiatal turistáról, túrázóról tudunk, akinek a maradványait megtalálták az elmúlt három évben. Az egyikük a már ismertetett 42 éves Thea Liddle esete, aki 2019. októberében tűnt el, és a maradványait 2020. júliusában fedezték fel. Ervan Ferro 21 éves volt, 2019. februárjában tűnt el. Június 19-én találták meg a maradványait. És Tio Hayesen túl még egy másik fiatalembernek is nyoma veszett 2019. februárjában, mégpedig Hugo Palmernek. Ezeket az eseteket összesítette egy Jasmine nevű felhasználó a Facebookon, aki azt írja, hogy tudom, hogy felrázó és félelmetes ez mindannyiunk számára. Nem azért osztom meg, hogy növeljen bennetek a félelmet. Csak meg szeretném mutatni, hogy mi történik. Én is, ahogy még nagyon sok másik ember is imád kempingezni és túrázni. Én csak arra szeretnélek titeket kérni, hogy mindig legyetek óvatosak a túráitokon. Mindig tudassátok valakivel, hogy merre mentek. Kérlek benneteket, vigyázzatok magatokra, barátaim. Utálok összeesküvés elméleteket gyártani, de ez túl sok véletlen. Főleg, ha az utazás típusát és a helyszínt tekintjük. Nyugodjatok békében. Tudjátok, hogy mi egy békés és kalandos életet kívánunk nektek oda át. Nagyon sajnálom, hogy az életetek ilyen hamar véget ért. Írta ezeket a sorokat Jasmine, aki összefoglalta egy Facebook posztban az elmúlt három év Byron Bay-ben történt eltűnéseit. Az utolsó, a halott kém által vezetett ülésre, tárgyalásra 2022. október 21-én került sor. Amint Tio szülei, családja, barátai és mindenki számára a legrosszabb forgatókönyv egy rémálom vált valóra. A halott kém röviden összefoglalta az esetet és a lefolytatott nyomozást, majd rátért a megállapításaira. A vezető halott kémet idézem. A nyomozás során 500 ezer dolláros nyomravezetői díjat ajánlottak fel annak, aki bármilyen olyan információval tud szolgálni a hatóságoknak, amely révén tisztázódik Tio Hayes eltűnésének ügye. Remélem, hogy ha van még bármi információ, amit hallanunk kell, akkor ez a nyomravezetői díj elég motivációként szolgál ahhoz, hogy akinek ilyen információ van a birtokában, elmondja azt a hatóságoknak. Most pedig elérkeztem a megállapításaimhoz. Végig gondolva és mérlegelve az összes felmerülő lehetőséget, megtekintve az összes rendelkezésre álló bizonyítékot és beadványt, meghallgatva az összes vallomást, a legvalószínűbbnek azt találom, hogy Tio Hayes elhunyt. A halott kémi törvény 811. paragrafusa alapján a következő megállapításokat teszem. Tio Hayes elhunyt. Halálának idejét megállapítani nem tudom. Valószínűleg 2019. június 1-én vagy azt követően nem sokkal hunyt el. Úgy találom, hogy Tio Hayes Byron Bay-ben vagy annak közvetlen közelében, Új-Dél-Walesben hunyt el. Tio halálának okát, körülményeit megállapítani nem tudom. Ezután a halott kém ismertette azon megállapításait is, amelyben kijelenti, hogy az eltűnt személyek felkutatása nem elég hatékony, több jogszabályi és törvényi akadálya is van. Hozzáteszi, hogy ez nemzetközi probléma, és hogy javaslatot tesz ezen jogszabályi akadályok elhárítására vonatkozóan. Majd zárja az ülést. Nehéz egy ilyen ügy ismertetése után megszólalni, és beleborzongok még most is, amikor a halott kém szavait idézem. Objektíven álltam ehhez az ügyhöz is, de minél jobban haladtam előre, annál többször kellett tudatosan figyelnem arra, hogy ne nyilvánítsak véleményt. Igen, tudom, ismerem a törvényeket, és azt is, hogy a világ különböző pontjain más és más szabályok, törvények vonatkoznak arra, hogy mikor lehet valakit halottá nyilvánítani. De amikor rátaláltam az esetre, és először hallgattam meg a halott kém nyilatkozatát, többször is vissza kellett ugranom, hogy jól értem-e. Egy sapkán kívül nem találtak meg semmit. Nem tudják, meghalt-e. És ha igen, akkor hol, mikor, miért és milyen körülmények között. De a halott kém kijelenti. Tio Hayes elhunyt. Természetesen a halott kémet nem kritizálom, főleg, hogy végig empátiával fordult a jelenlévőkhöz és tisztelettel beszélt, de ezt hallani a családjának, bele sem merek gondolni, hogyan élhették meg. A kutató munka során számos forráson átrágtam magam, főleg, hogy a már leírt tényeket minden esetben igyekeztem más forrásokkal alátámasztani, főleg abban az esetben, amikor ellentmondásosnak találtam egy-két információt. Így már nem is tudom, hanyadik nap ez, amikor épp ezeket a sorokat, a lezárást írom. De még mindig a hatása alatt vagyok. Főleg, ahogy végigkövettem Tio útját. Bár az Ausztrál Szövetségi Állam halott kéme kimondta Tio halálát, a család reménykedik abban, hogy bármi is történt, legyen az akár a legrosszabb forgatókönyv is, hogy Tio Hayes valójában elhunyt. Egy nap megtudják az igazságot. Tio Hayes eltűnésének napján az alábbi ruhadarabokat viselte. Szürke sapka, fehér puma logóval. Fekete kapucnis pulcsi, fehér mintával az elején. Fekete óra, barna nadrág. Teljesen fekete futócipő, valószínűleg Adidas. Bár ezt a videót magyarok, magyar nyelven beszélők fogják megnézni, meghallgatni. Elmondom, hogy a www.lookingforteo.com oldalon nem csak az általam ismertetett eset összefoglalóját, Tio Hayes eltűnésének történetét ismerhetitek meg, de lehetőség van névtelen tippadásra is, ha esetleg valaki olyanhoz is eljut ez a videó, podcast, akinek birtokában áll bármilyen információ. És bár nem feltételezem, hogy bárki is szórakozásból venné fel a magánnyomozóval vagy a családdal a kapcsolatot, azért kérek mindenkit csak akkor tegye, ha ténylegesen tud valamit az üggyel kapcsolatban. Eltűnése utáni időben a kórházakat is végigkutatták, az a lehetőség sem merülhetett fel, hogy Tio esetleg elbújt, hogy tovább maradhasson Ausztráliában, hiszen egyrészt vágyott haza, másrészt nem kellett attól tartani, hogy a vízuma lejár, ugyanis még csak 7 hónapot töltött ott, és legjobb tudomásom szerint a Working Holiday vízum egy éves időtartamra szól. Továbbá ellenőrizték az Uber, WhatsApp, Facebook fiókjait, és így tovább. Szóval teóriákat, feltételezéseket se küldjetek, mert valószínűleg minden lehetséges forgatókönyvet végigjátszottak már az elmúlt 3 év során. Kommentben viszont várom a hozzászólásaitokat. Szerintetek mi történt Tio Hayes-zel?